Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. Jó estét kívánok, jó délutánt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Szívesen.
Az elnököt a köztársaságnak csoport petícióban kérte fel, hogy vállalja a jelöltséget a köztársasági elnökségre. Kampányol már? Benne van?
Hát ha ez most a jelenlétem kampány, akkor igen. Ugye ez, hát ugye én ebben a ügybe úgy vagyok beleesve, hogy nyilvánvalóan nincsenek segítőim, vagy akik vannak, azok szintén hát szabad idejükben csinálják ezt. És hát ez egy olyan típusú jelölés, egy olyan választásra, amelyre a nép nem kapott lapot, hiszen nem a választópolgárok választják, mint egyébként gondolom a Inforádió hallgatói úgy is tudják, nem a választópolgárok választják meg a Magyar Köztársaság elnökét, hanem az országgyűlési képviselő. Most pillanatnyilag ennek annyi a tétje, hogy az országgyűlési képviselők 1/5-ének a jelölése kell ahhoz, hogy az ember jelölt legyen. Ebben a pillanatban jelölésre javasolt személyként azonosíthatom magam, és ebben a pillanatban még nem 100%-ig biztos, hogy a 40 országgyűlési képviselő ajánlása meg lesz. Úgy tűnik, hogy ez valószínűleg így elérhető, de ebben a pillanatban nincs meg. Még, és egyébként pedig hát a kampány az abból áll, hogy most itt vagyok, innen pedig rohanok egy olyan helyre, ahol magyar állampolgárokkal találkozom. Holnap után meg Bicskére megyek, jövő héten is Pestre, vidékre megyek találkozókra. Valójában a kampánynak az értelme nem is az, hogy most valakit meggyőzzek arról, hogy rám kell szavazni, hiszen ezek a valakik pártpolitikusok a parlamentben, hanem az az értelme, hogy azt gondolom, hogy egy kívánatos tárgyról, a majdani negyedik köztársaságról, az alkotmányos Magyarországról beszélhessen.
Látja egy körülbelül most, hogy a 40-hez képest hány százalékon áll a mandátumszám, ami kell a jelöléshez?
Hát a jelöléshez ebben a pillanatban 38 képviselő jelezte, hogy engem támogat, tehát két képviselő hiányzik, ebből van egy független, Kéz Zoltán, és a 40-edik, illetőleg a 40 plusz, az a Lehet más a politika frakciójából érkezhet.
Érkezhet? Mekkora esély van rá, hogy meg is érkezik? Most hogy látja? Egyáltalán tárgyalnak-e, értesül-e arról, hogy milyen beszélgetések vannak akkor ezek szerint az LMP-ben?
Igen, tehát tárgyalni senkivel nem tárgyalok. Hozzáteszem, hogy én ezt úgy vállaltam el, hogy egyetlen pártpolitikussal egyetlen mondatot nem beszéltem. Más kérdés, hogy miről vagyok értesülve, illetőleg ez, amit mondtam, hogy egyetlen pártpolitikussal nem beszéltem, ez a jelölés pillanatára vonatkozott, és ahhoz még hozzáteszem, hogy én senkit nem hívtam föl, különösen nem azért, hogy támogasson, ezt nagyon helytelennek is tartanám. Egyrészt nagyon kétséges az, hogy én mit ajánlhatok, azt gondolom, hogy gyakorlatilag semmit, és természetesen a támogatásért cserébe egyrészt nincs mit adnom, másrészt pedig azt gondolom, hogy az engem jelölő politikusoknak van valami politikai hasznuk, feltételezem abból, hogyha mellém állnak. Hozzáteszem egyébként azt is, hogy itt nem arról van szó, hogy annyira nem arról van szó, hogy valakinek a támogatását kérem, hogy még feltételeket is szabtam, nyilván erről lesz idő majd még ma beszélnünk. 4 feltételt határoztam meg, és azt kértem igen udvariasan, hogy azoknak a támogatását fogadom el őszinte örömmel, akik ezt a 4 feltételt maguk részére elfogadhatónak tartják. Ami egyébként az LMP-t illeti, tehát a tulajdonképpeni kérdését, arról azt tudom mondani, hogy mint ahogy a többi pártvezetővel, az LMP-sekkel sem beszéltem, de hát azt gondolom, hogy nekem van egy elég jelentős ilyen ökopolitikai vagy ökomozgalmi múltam, tehát én azt gondolom, hogy én az eddig életemben a környezetvédelem ügyéről nem szóvirágokat mondtam, nem fecsegtem, hanem elég sokat tettem. Hogyha ezt mondjuk esetleg érdemes felidézni, akkor 1990-től, tehát akkortól, amikor ezt egyáltalán meg lehetett fogalmazni, én nagyon-nagyon határozottan érveltem a környezetvédelmi ombudsman, vagy aztán ugye a jövő nemzedékek biztosa intézményének a létrehozása mellett. A könyvemben, az ombudsman könyvemben ez hát egy nagyon-nagyon hangsúlyos része. Továbbá, hát az is hát nagyjából tudott, hogy a zengő körüli mozgalmakban ugye csak nagyon nagy határozottsággal részt vettem, hát halkan mondom, hogy akkor ugye baloldali kormány lokátor építése ellen tiltakoztunk, a hosszú hetényi focipályán beszédet mondtam, és a későbbiek során, hát most mondjuk egy elemet még ha említhetek, a Paks 2 elleni tüntetésen a Nádor téren, hát én voltam egyik olyan szónok, akinek a szavait aztán elég sokat idézték is.
Végmielőtt a konkrét négy feltételre rátérnénk. Igen. Hogyan született meg az ötlet? Ön hogy tudja, hogy önt jelöli egy civil szervezet, és az, hogy ön ebbe bele is áll? Ennek mi volt a folyamata?
Hát a folyamat első feléről majdnem semmit se tudok. Ugye volt egy nagyon érdekes pillanat, amikor azt olvastam a sajtóban, hogy az MSZP az LMP-vel egyeztet egy lehetséges köztársasági elnökről, és hogy ez a lehetséges köztársasági elnök az én volnék, és erről volt az MSZP és az LMP között valamiféle tapogatózó beszélgetés, de erről én nem tudtam semmit. Aztán azt idézték is, be is írtam a Facebook oldalamra, hogy milyen jó lenne, hogyha én erről tudnék is valamit. Azt tudom ennek mondani, hogy múlt év december végén, tehát ez szűk egy hónapja, vagy egy hónapja körülbelül, vagy jó egy hónapja, tehát december végén megkerestek civilek azzal, hogy érám gondolnának, mint államfőjelöltre, és hogy erre én mit gondolok, és hát erre, ahogy Pesten mondani szokták, nyilván se köpni, se nyelni nem tudtam. Hozzáteszem egyébként, hogy egyáltalában nincsenek olyan érdemek, az én véleményem szerint, amelyek alapján bárki köztársasági elnök jelölt lehetne. Tehát ugye ilyen nincs, hogy valakire azt mondjuk, hogy az érdemei alapján, vagy legalábbis azt mondom, hogy senki olyan nincs, aki azt mondhatná magáról, hogy az ő érdemei megvannak. Mert ugye ez az első beszélgetés egyébként úgy zajlott le, hogy hosszan soroltam azokat az embereket, akik helyettem megfelelő köztársasági elnökjelöltek lennének, és akkor mindegyikre mondtak, hogy ezt nem ismételném el, mert egyrészt kifelejtek, másrészt pedig ugye mégis egy magánéletet érintő dolog legalábbis. Tehát én mondtam neveket, hogy kik lennének szerintem nálam adott esetben alkalmasak, vagy legalább olyan alkalmasak, mint én. Erre mind hát valamit mondtak, és a végül is egy némi gondolkodás után természetesen meg kellett beszélnem a feleségemmel, meg nem is kis létszámú a családom, közvetlen családtagjaimmal, egy-két barátommal is beszéltem róla, és azt kell mondjam, hogy eléggé könnyű szívvel mondtam igent, annál is inkább, mert ugye itt ez egy nagyon kétfedelű dolog, amit ezzel kapcsolatban én mondani szoktam, és bizonyos értelemben félreérthető is. Azt szoktam mondani, hogy engem soha nem zavart az, hogy egy vesztes csapatban játszak, tehát hogy egy vesztesnek látszó ügy mellé álljak. Ugye ez, hogy mondjam, politikai értelemben, közvetlen jelentésében, mert egy ilyen jelölésnek többfedelű az értelme. Az egyik értelmi csatornában azt lehet mondani, hogy nekem nincsenek esélyeim, hiszen mint nyilván sokkal jobbak lennének az esélyeim, hogyha nép választana, akkor ugye az egy másik felállás lenne. Magyar alkotmányos rendszerben a parlamenti képviselők választanak, és ugye az első fordulóban kétharmad, a második fordulóban pedig a legtöbb szavazatot kapó jelölt. Tehát ahhoz, hogy én valóban köztársasági elnök legyek, az részben az kell, hogy valami földindulás történjen a magyar parlamentben, a Fidesz képviselői körében. A másik pedig, ami hát hasonló realitása van a előttünk álló másfél hónapban, hogy mondjuk Orbán Viktor azt gondolja, hogy engem akar köztársaság elnöknek.
Egyik sem nagyon valószínű.
Hát mind a kettőre azt lehet mondani, hogy hát nagyon-nagyon csekély a valószínűsége, tehát nullához tendál. Viszont azt is hozzáteszem, hogy a vesztes csapatokból lesznek a nyertes csapatok. Tehát én ezért az a meggyőződésem, hogy nem értelmetlen dolog. Ugye rettetes állapotban van ma az alkotmányos ellenzék. Alkotmányos ellenzék, ez egy virtuális csoportmeghatározás, hiszen abban mondjuk egészen hát egyetérthetünk, hogy ez nem önmagában egy baloldali projekt. Noha annak látszik, hiszen az engem jelölő pártokat alapvetően a baloldalhoz szokták sorolni. Van, amelyiknek az önmeghatározás adott esetben talán ettől el is tér, de a közmegegyezés oda sorolja. Ugyanakkor az alkotmányosság az nem egy baloldali terv. Az alkotmányosság az legalábbis az én értelmezésemben semmilyen módon nem lehet másképp felfogni, mint az egymással vitálva álló politikai csoportosulások, társadalmi rétegeknek a közös alkotása, a magyar társadalom közös értékeinek a alapvető kifejezése. Ugye ma olyan világban élünk, hogy azon is vitatkozhatnak emberek, vagy vitatkoznak is, hogy vannak-e közös értékei a magyar társadalomnak. Ha nincsenek közös értékeink, akkor jövőnk sincs. Tehát a Magyar Köztársaság végleges alkotmányát az kifejezetten úgy kell elképzelnünk, mint a politikai jobboldal, a politikai baloldal, valamint azoknak a társadalmi csoportoknak, amelyek sem a jobboldalra, sem a baloldalra nem helyezik el magukat, azoknak a közös műveként, és a társadalom értékeinek a közös rétege, amely alapján aztán, ha egy végleges alkotmánya megszületik a Magyar Köztársaságnak, megindulhatnak a politikai viták. Tehát ez nem egy baloldali terv, legalábbis az én meggyőződésem szerint, és iszonyatosan nagy bajnak, azt mondom, katasztrófának tartanám, hogyha a politikai széljárás megváltozásával a nemzeti együttműködés rendszerének az alaptörvénye helyébe valamiféle revans baloldali alkotmány kerülne, ami egyébként nyilvánvalóan van, újabb revansot szülne, tehát azt gondolom, hogy a jobboldalnak és a baloldalnak közös erőfeszítéssel kell létrehoznia a végleges alkotmányt, és ezért, ha majd rátérünk a 4 pontra, ez azért például hozzáteszem, hogy nekem egyébként nagyon-nagyon kedves a szívemhez ilyen közel álló környezetvédelem, mint alapvető értéket némi vacillálás után azért nem írtam be, mert abba a értéktartományban, amelyikben mindenkinek egyet kell érteniük, tehát a szabad királyválasztóktól a közvetlen demokrácia különböző változatainak a híveiig, abba olyan nagyon fontos értékeket, mint a gyerekvédelem, a nők egyenjogúsága és hasonlók, jobb, ha nem teszünk bele, mert általánosságokban kell egyetérteni. Ezek egyébként iszonyatosan fontos általánosságok, és ma egyáltalában nem evidens, hogy ezekben az általánosságban a magyar társadalom egyetértene.
Nem akarom szétszakítani a 4 feltétel iránt érdeklődők idegeit, de megütötte a fülem, hogy azt mondta, hogy a számított a döntésénél, hogy a vesztes csapatokból lesznek előbb-utóbb a győztes csapatok. Igen. Hosszú távon gondolkodik? És önben is hosszú távon gondolkodnak azok, akik majd a parlamentben jelölik, ha összejön?
Hát abban az értelemben, hogy az én politikai karrieremben hosszú távon gondolkodok-e, arra azt tudom mondani, hogy ilyen gondolataim nincsenek. Abban sem, hogy ez a projekt feltétlenül egy hosszú távú projekt. Ugye a politika az egyrészt nagyon jelentős részben egyfajta konstruált valóság. Tehát az, hogy a magyar közbeszédet a menekültek problémája uralja, olyan körülmények között, amikor az országban gyakorlatilag nincsenek is menekültek, az nem azért van, mert a magyar társadalom feltétlenül a menekültek problémájáról szeretne beszélni, hanem ez azért van, mert egyesek úgy döntöttek, hogy a politikának a menekültügyről kell szólnia, és ezzel ugye természetesen el lehet érni azt is, hogy akik különböző állásponton vannak ebben a kérdésben, én például ugye egyértelműen a menekültekkel szembeni humanista magatartás értékét vallom, személy szerint egyébként. majd erre egyébként szívesen visszatérek, hogy mit gondolok helyes menekült politikának, ha érdekli önt, és mit nem, de ezt valakik eldöntötték. Tehát a politikai napirend az konstruált. A politika világa maga is jelentős részben konstruált. Ugye az Egyesült Államokban most választottak egy olyan elnököt, aki lényegesen milliókkal kevesebb szavazatot kapott, mint a vesztes. Ez nem változtat a választásnak a jogszerűségén, még nem csak a legalitáson, a legitimációján sem változtat. Úgyhogy tehát a politika és a valóság viszonya az egy nagyon, nagyon bonyolult dolog, és ennek a viszonynak az egyik nagyon fontos jellemzője, nagyon gyors változások lehetségesek. Tehát az, mikor a kérdése arról szól, hogy hosszú távú projekte, erre azt tudom mondani, hogy nem tudom, hogy mennyire hosszú távú, ez lehet viszonylag rövid, lehet középtáv, ugye az is kérdés, hogy ugye mit nevez, milyen időtartamra gondolkodunk. Biztos, hogy nem ilyen emberöltőnyi perspektíváról gondolkodom én. Tehát azt gondolom, hogy ez, hogy mondjam, éve és nem egy emberöltő mértékében, mit tudom én, ti. A hosszú távú perspektíva az mondjuk max. 10 év az én értelmezésem.
Mi az a négy feltétel, és kinek állított ezt a négy feltételt?
Igen, tehát a négy feltétel az számomra rendkívül fontos, hiszen ez azt jelenti, hogy van egy kvázi elnöki program. Egyébként hozzáteszem, hogy ez a világtörténelem egyik legrövidebb programja, szerintem kevesebb, mint fél oldal, hogyha nyomtatottan látjuk a szöveget, és négy pontból áll valóban. Az első pont az alkotmányosságnak a helyreállítása, ami alatt azt értem, hogy a klasszikus hatalommegosztási elveknek és annak modern kiegészítéseinek megfelelően, hozzáteszem, hogy ebben a tekintetben én abszolút iránymutatónak tartom Bibó István 1946-os akadémiai székfoglalóját, amelyiknek ugye az volt a címe, hogy a hatalmi ágak egykor és most. Tehát a hatalmi ágak, amelyik ugye klasszikusan a törvényhozó hatalom, a végrehajtó hatalom és a bírói hatalom, de ma már egyébként nyilvánvalóan nem erről van szó. Például a személyes adatok védelme az is része a modern értelmezésében a hatalmi ágak elválasztásában. Ugye Bíbó annak idején azt mondta, hogy minden feltörekvő hatalommal szemben, amelyik a polgári szabadságot valamilyen értelemben fenyegetheti, azzal szemben egy ellen súlyt, ellen hatalmat kell létrehozni. Tehát, hogy ezt a rendszert helyre kell állítani, ez a rendszer egyébként ma Magyarországon az én véleményem szerint megdőlt, megroppant, mondhatni, hogy meg is szűnt. Tehát független intézmények, független emberek irányítása alatt a bíróság hatalmának a megerősítése, ugye a magyar rendszerváltásnak a jellegadó sajátossága volt az alkotmánybíróság kitüntetett szerepe, az egykamarás országgyűlés és az azt uraló kormányzat túlhatalmával szemben. Tehát az alkotmánybíróságnak a hatáskörének is, vagy a nem is biztos, hogy alkotmánybíróságról kell beszélnünk, az alkotmánybíráskodásnak az eredeti hatásköreinek a visszaadásáról van itt szó, és az alkotmánybíróság szervezeti és személyi függetlenségéről, vagy alkotmánybíráskodás szervezeti és személyi függetlenségéről. Tehát ez lenne az első. A második pontja ennek a feltételrendszernek, ez pedig a független és fair választás, szabad és fair választás, független az nem ide illik, szabad és fair választásnak a megvalósítása. Hozzáteszem, ezt mindig el kell mondanom, hogy ugye a nemzetközi dokumentumok is mindig így beszélnek, hogy szabad és fair.
Szabadnak szabad? Mindenki arra szavaz,
igen,
akire akar.
Igen. Hát a magyarországi választást a nemzetközi megfigyelők úgy értelmezték, hogy részben szabad és nem teljesen fair, ami azt kell mondjam, hogy az én értelmezésemben ez egy fogalom. Tehát olyan nincs, hogy a választás szabad, de nem fair, hanem szabadnak és fairnek kell lennie. Nyilván azt sem képzelhető el, hogy ugyan fair, de nem szabad. Az aztán végképp gondolatilag elképzelhetetlen. Tehát ugye a magyar választásoknál például nincs kétség a titkosság felől. Tehát azt mondhatom, hogy az eddigi választásokon nem merült fel komoly gyanú legalábbis annak tekintetében, hogy a titkosság sérült volna. Ugyanakkor az ellenzéknek és a kormánypártnak a eljutási lehetőség az állampolgárokhoz az iszonyatosan egyenlőtlen. Tehát a szabad és fair választásokhoz mindenképpen hozzá kell kapcsolnunk azt, hogy a társadalmi nyilvánosság egész intézményrendszere az hát hibátlanul működjön, amit a jelenlegi helyzetben nem lehet elmondani.
Mi a harmadik?
Tehát ennek a második feltételnek ugye ezek szerint nagyon fontos része a sajtószabadság kérdése is. Ugye ezzel kapcsolatban még azért annyit el kell mondanom, hogy azt gondolom, hogy nincs komoly ember, aki azt mondaná, hogy van közmédia ebben az országban, ebben a pillanatban. Egy kormány uralta propaganda média van a korábban egyébként hát buktatókkal, hibákkal, ügyetlenségekkel, politikai befolyásoltságokkal, de azért mégiscsak a feladatot valamennyire betöltő közszolgálati média helyén. A harmadik pont az a szegénység, ugye? Ugye ebben az országban ma köztudottan hát milliós nagyságrendben, tehát legalább 2 millió ember olyan szegénységben él, amit a mi budapesti középosztályi hát ismereteink alapján leginkább a harmadik világba lehetne elhelyezni. Ezért ma már alapvető társadalmi probléma lett a szegénység, amelyik nyilvánvalóan közvetlenül összekapcsolódik a roma problémával.
Azt várja, hogy ígérjék meg, hogy majd leküzdik?
Nem, hanem azt, igen, tehát az a megfogalmazás van ebben a pontban, hogy a magyar köztársaságnak mindenki számára biztosítania kell azt az életlehetőséget, amely lehetővé teszi az emberi méltóságnak megfelelő életet. Ez egyébként egy közvetlen utalás egy 1998-ból származó, hogyha jól emlékszem, 98-as alkotmánybírósági döntésre, amelyik körülbelül így fogalmazott. Tehát ez a Sólyom bíróságnak egy döntése volt, ugye köztudott, hogy magának Sólyom Lászlónak és az első alkotmánybíróságnak komoly, én ott dolgoztam, és azt a magam nevében is mondhatom, mert ezzel én egyetértettem, voltak fenntartásai a szociális jogoknak a alkotmányos túlhangsúlyozásával szemben, de azt, hogy egy feltételes módban azt rögzítsük, hogy az a köztársaság dolga, hogy az emberi méltóságnak megfelelő életlehetőséget biztosítsa, ami nem jelenti azt, hogy minden magyar állampolgár majd úgy él, mint egy méltósággal rendelkező ember, mert az ő döntésén is múlik, de hogy ne az ő hogy múljon az ő döntésén, hogy az emberi méltóságnak megfelelő életet él, ami azt jelenti, hogy ne az legyen millió gondja, hogy aznapi falatot megszerezze, és hogy hát ugye most mínusz 10 fokok vannak, vagy még annál is nagyobb hidegek, hogy attól rettegjen, hogy a reggelt megérje a saját házában.
Mi a negyedik?
A negyedik az a korrupció, és itt is egy ilyen sajátos kontextusban van helyezve a szövegben, a kis magyar talanság elnézést, hogy tudnélik, ugye az, aki azt mondja, hogy korrupciómentes világ, korrupciómentes Magyarország, az politikus, vagy hát nem fejti ki az igazság minden elemét. Mert ugyanis, hát szögezzük le, hogy nincs a világon egyetlen ország sem, ahol ne volna a korrupció. Éppen a hetekben bukott le Finnországban, amelyik a legkevésbé korrupt ország, aki egyike, egy rendőrségi vezető, aki a drogmafiának az alkalmazott.
Ő volt a főnök.
Vagy hát igen, ő volt a vezetője. Tehát nem arról van szó, hogy szüntessünk meg a korrupciót. Korrupciának egy sajátos formájáról beszélünk, ez a state capture-nek nevezett jelenség, amikor a korrupció maga alá gyűri az állam intézményeit. Tehát, hogy nem lehet megkülönböztetni a korrupció szféráját a közhatalom szférájától. Ez Magyarországon, ez a jelenség bekövetkezett, rengeteg bizonyíték van erre, és azt gondolom, hogy miközben a korrupció minden változata ellen küzdeni kell, tehát nem elfogadható, és nyilván a korrupció egyik formája, akár az orvosi hálapénz, akár az, hogy a közrendőr adott esetben szemet huny egy közlekedési kihágásról, vagy a kéményseprő nem vesz észre egy hibát a házon, és ezért kap néhány ezer forintot. Nyilván ez is elfogadhatatlan, de itt nem erről beszélünk, hanem a korrupció azon jelensége ellen kell fellépni, amelyik az államot magát használja, és én mindig arra gondolok, hogyha magunk elé képzelünk egy dán, egy finn vagy egy svéd embert, akkor azt látjuk, hogy a homloka alatt két oldalról két szeme van, az arca közepén van az óra, és két oldalon a fülei, tehát nem különböznek tőlünk, vagyis azt kitűzni, hogy Magyarországon el lehetne érni a korrupciónak a skandináv szintjét, az azt gondolom, hogy nem teljesen irreális, és hogyha ebben sikertelenek vagyunk, és hát az gyönyörű lenne, hogyha azt érnénk el, ahol Hollandia tart a korrupcióban, vagy mondjuk legyek egy kicsit pesszimistább, Ausztria, mondjuk Olaszországot már nem említeném, akkor is az egy nagyszerű eredmény volt, és azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen. Tehát ez társadalmi célként megfogalmazható.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.